Isten igéjét hallgassuk meg János evangéliumából, János evangéliumának a 21. részéből az első 14 verset.
Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánál a galileai Kánából, a Szebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni, ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjjel semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs, ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, megvárta, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajót jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire, és kifonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parasat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzátok a most fogott halakból, Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, ami után feltámadt a halottak közül.
Isten áldja meg az ő szavát a mi szívünkben, válaszoljunk rá imádsággal. Fennállva adjunk hálát Istennek, valljuk meg a mi bűneinket az úrvacsorára készülve, és kérjük a Szentlélek jelenlétét. Imádkozzunk. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból, és nem csak feltámadtál, hanem eljöttél és megjelentél a tanítványoknak, akiknek az élete még ürességben zajlott, akik kudarcban voltak. Dicsérünk téged, mert legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, legyőzted a gonoszt. Így jövünk most eléd, hogy kiárasztad ránk a te győzelmednek erőit, és megújíts és megerősíts minket. Úgy állunk meg előtted, mint akik a te néped vagyunk, hozzád tartozunk. És éppen ezért megvalljuk a mi saját és személyes ürességeinket, kudarcainkat és vétkeinket most előtted, Urunk. Mert oly sokszor nem azt tettük, amire hívtál bennünket, hanem mentünk a magunk feje után. Oly sokszor hagyta el a mi szánkat másokat bántó, hiába való beszéd. Oly sokszor engedtünk teret szívünkben mások iránt való neheztelésnek, szeretetlenségnek, haragnak. Oly sokszor mulasztottuk megtenni azt, amire hívtál bennünket. Édesatyánk, megvalljuk neked, hogy vétkeztünk ellened, hogy bűnösök vagyunk. És kérünk téged, hogy a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért bocsánatodat terjeszted ki ránk. Így jövünk eléd várva a te szent lelkedet. Jöjj, Szentlélek, Úristen, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy kicsik és nagyok az igében és az úrvacsorai közösségben veled találkozhassunk, hogy megéljük, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztus megjelenik közöttünk. Így várunk, Szentlélek Isten, jöjj és légy itt velünk. Amen. Hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk ingyen kegyelméből mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Amen.
Isten igéjét a János evangéliumának a 21. részéből olvasom, folytatom a már felolvasott szakaszt, a 15. verstől a 19. versig. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter szomorúan néz maga elé a csónakban. Még sötét van. A tavat körülvevő hegyek körvonalai már lassan kezdődnek azért látszani. Hideg hajnali szél fodrozza a hullámokat. Fázik. Egészen vizes. Eddig ezt észre sem vette igazán, mert azzal volt elfoglalva, hogy újra és újra bedobta a hálót a vízbe, hiszen egész éjjel haláztak. Mindig új reménnyel. Bedobta a hálót és gondolta, na most sikerülni fog. Hiszen értő a halászathoz. Gyerekkora óta az apja mellett ott volt, sokszor kiment éjszaka és halászott vele. Utána is ebből kereste a kenyerét. Óvatosan, nagy gonddal húzta ki a hálót. Most lesz benne hal, de újra semmi. Már világosodik. Lassan nincs értelme tovább halászni. A jófogás éjszaka van, amikor sötét van és hideg van. Kudarcot vallottan, csalódottan és fáradtan áll Péter a hajó végén. Korog a gyomra, égnek a szemei, és zúg a feje a fáradtságtól. Semmihez sincs kedve. Úgy érzi, élete minden területén csődöt mondott. Éreztétek már így magatokat? Én már láttam ilyen gyereket. Amikor valaki nagy-nagy gonddal például fölépítette építő kockából a várát, és amikor a legutolsó darabot rakta rá azt a csúcsot, az egész felborult. És akkor ez a kisfiú csak csapkodott, és mérgelődött, és belerugott, és úgy gondolta, hogy semminek nincs értelme. De láttam már olyan kislányt is, akinek megígérték, hogy ha mindent szépen megcsinál, akkor utána rendbe rakja a szobáját, utána elmennek fagyizni. Nagyon várta ez a kislány a fagyizást, alig várta, hogy hazajönjön a papa és mehessenek fagyizni. Csak egy dolgot felejtett el, nem rakta rendbe a szobáját. És amikor megjött a papa és megnézte a szobáját, azt mondta, hogy nem lesz fagyizás. Nagyon csalódott volt a kislány. Nagyon mérges volt, mert ő bizony csak fagyizni akart. De vannak más helyzetek is. Én magam is voltam olyan helyzetben, amikor nagyon csalódott voltam. Az nem is fagyiról szólt, még nem is építőkockáról, hanem sakversenyen voltam. Olyan 10 éves körül voltam, és 4 játszmából 4-et megnyertem. Már az újságírók is jöttek hozzám, és mindenki velem készítette a riportot, mert úgy gondolták, hogy én fogom megnyerni az országos sakversenyt. És volt egy másik kislány is, az Ildikó, aki szintén 4 játszmából 4-et megnyert, de hát akárhányszor játszottunk barátságos meccseket, én őt mindig megvertem. Tehát azért olyan nagy veszélyben nem voltam. Eljött az 5. forduló, és vele kellett sakkoznom. És már vezettem is egy egész bástyával, amikor egyszer csak alapsori mattot kaptam. Én nem ismertem azt a fajta mattot, és egyik pillanatról másikra, képzeljétek el, kikaptam. És vége volt. Míg volt 5 játszma előttünk, mindenki biztatott, ne add fel, még nyerhetsz. De én úgy éreztem, hogy kudarcot vallottam. Én már az egésznek nincs értelme. Csak mindig álltam az ablakba, és az anyukámra gondoltam, és arra, hogy szeretnék hazamenni. És utána minden meccs után kérdezték, hogy na mit játszottál, nyertél? És csak azt mondtam, hogy nem. Mindig döntetleneztem. És nem nyertem meg azt a versenyt. Mert feladtam. Mert úgy éreztem, hogy én kudarcot vallottam. De van olyan, hogy felnőttek is érzik magukat kudarcot vallottnak. Előfordul, amikor felnőttek is valakiben nagyon bíznak, és aztán becsapják őket. De amikor nagyon szeretnének valamit megszerezni és elérni, és már egészen közel vannak hozzá, és akkor, mint egy szappanbuborék szétpukkan és eltűnik a szemük elől. Vagy amikor bizonyítani szeretnének maguk és mások számára is, hogy képesek rá is, meg tudják tenni, de újra és újra azzal kell szembesülni, hogy nem sikerül. Hogy amit olyan szépen elgondoltak, azt a gyakorlatban egyáltalán nem olyan könnyű megvalósítani. Hát az ember életében vannak ilyen csalódások, és vannak ilyen fájdalmak. Péter így állt tanácstalanul. Fáradtnak, kudarcot vallottnak érezte magát. Mert tulajdonképpen itt nem csak erről az éjszakáról van szó. Ez önmagában még kezelhető lenne. Ilyen előfordul, hogy egy egész éjszaka nem sikerül valakinek halat fogni. Eszébe jutott a legutóbbi ilyen sikertelen éjszaka, amikor szintén egész éjszaka haláztak, és semmit nem fogtak. Utána, másnap reggel, amikor a hálóikat tisztítgatták, akkor találkozott Jézussal. Igen, akkor, azután, az éjszaka után kérte meg Jézus, hogy hadd szálljon be a hajójába, és onnan tanította a sokaságot. Aztán, amikor a sokaság elment, akkor pedig azt mondta Péternek, hogy evezzen a mélybe, és vesse ki a hálót. Megdöbbentő kérdés volt, vagy kérés volt ez, hiszen nappal nincs értelme halászni, de nem mert tiltakozni. Még most is emlékszik erre az érzésre. És képzeljétek, amikor kivetette a hálót, mintha a tó összes hala odaúszott volna, és mind az ő hálójában nyüzsögtek. És akkor rádöbbent arra, hogy Jézus nem csak egy mester, nem csak egy nagy tanító, hanem ő maga az Isten, hogy az Isten fia jött el közéjük. Rádöbbent arra, hogy ő nem méltó arra, hogy Jézus mellett legyen. És meg is mondta Jézusnak, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. De akkor Jézus ránézett, felemelte. Mai napig megmelegíti ez a tekintet, ha visszaemlékszik rá. És azt mondta neki, ne félj, Péter, mostantól fogva embereket fogsz. És ő Jézus mellé szegődhetett. Jézussal élte át az ő csodáit, sőt, ő, Péter, Jézusnak a legszűkebb barátai közé tartozott. Volt olyan, hogy Jézus csak 3 tanítványt vitt magával, de ő ott lehetett. Ott volt, amikor a meghalt kislányt Jézus feltámasztotta. Ott volt, amikor fölmentek a hegyre, a megdicsőülés hegyére, és megjelent Illés és Mózes. Sőt, ő volt az a tanítvány, aki amikor Jézus a vízen közeledett éjszaka a viharban hozzájuk, ő maga is kiszállt a hajóból és a vízen járt. Egészen addig, amíg nem nézett a habokra, de akkor is Jézus kihúzta őt a vízből. Igen, ő volt az, aki ott volt Jézus mellett, és Jézus bízott benne, és ő nagyon szerette Jézust. Ő mindent odaadott volna Jézusért. Ígérte is, és fogadkozott is. Akár az életét is odaadja érte. De azután jött az az éjszaka, amikor Jézust elfogták. Amikor hiába rántotta ki a kardját, csak a főpap szolgájának a fülét csapta le, és Jézus azt mondta, hogy tegye vissza a kardját. És meggyógyította azt az embert. Aztán elvitték Jézust a főpapnak az udvarába. Igen, még ott is követte. Utána ment, és látta, hogy ahogy Jézust csúfolják, hogy milyen sok igazságtalan vádat és rágalmat mondanak rá, hazudnak az emberek, és Jézus csak ott áll, és Jézust megpofozzák. És akkor, amikor ott őt felismerték, és azt mondták neki, hogy te is Jézussal voltál, te is az ő tanítványa vagy, akkor ő ott azt mondta, hogy nem. Elárult a mesterét. Félt szembenézni azzal, hogy kimondja és vállalja mások előtt is, hogy igen, igen, persze, hát én vagyok az egyik legkedvesebb tanítványa, hozzá tartozom. Ezt kellett volna mondania, ezt ígérte Jézusnak. De tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy nem ismerem ezt az embert. Nem tartozom hozzá. Nem, én nem vagyok az ő tanítványa. Letagadta. Nem merte bevallani, hogy ők összetartoznak. És most minden eszébe jutott. Ígéretei, Jézus tekintete, de már késő, már megtagadta őt. Nem tartotta be ígéretét. Mi lesz ezek után? Fogja még Jézus őt szeretni? Lehet még a tanítványa? Ígéreteink megszegése után néha mi is elbizonytalanodunk. Erősen elém jött az az emlékem, amikor már elmúltam 6 éves, a kistestvérem meg néhány hónapos volt. És édesanyám rám bízta a kistestvéremet, hogy vigyázhatok rá. Kicsi pici baba volt, ott feküdt az asztalon. De megkért, hogy ne nyúljak hozzá. Ő csak kiszaladt valahova a fürdőszobába, én vigyázzak rá. De ne piszkáljam. És én megígértem neki. Én azt mondtam, hogy nem fogok a kistestvéremhez nyúlni, csak nézem, és vigyázok rá. De nagyon meg akartam érinteni. És amikor az anyukám kiment, akkor mégiscsak fölmásztam egy székre, és elkezdtem simogatni. Aztán láttam, hogy semmi nem történik attól, hogy megsimogatom. Gondoltam, hogy na most itt az alkalom, most fel is vehetném. És amikor felemeltem, megbillent a szék, és valahogy a kistestvéremet beejtettem az asztal mögé, pont ott az ablak alá. És a kistestvérem nagyon elkezdett sírni. Én meg nagyon megijedtem. Mi lesz a kis testvéremmel? Valami baja lesz? A fejét ütötte meg biztosan. És mit fog mondani az anyukám? Hiszen megígértem neki, hogy nem fogok hozzányúlni a kis testvéremhez. Mit fog mondani az anyukám? Meg fog még ezek után bízni bennem? Fog engem szeretni? Nagyon-nagyon elkeseredtem. Persze, amikor bejött édesanyám, rögtön a kis testvéremet kapta fel az ablak alól, és azt nézte, hogy vele mi van. Én meg ott álltam, és ott szorongtam. És velem mi lesz? És a kis testvéremmel mi lesz? Hát Péter is hasonlóan érezte magát. Megígérte, hogy nem fogja Jézust soha elhagyni. Hogy mindig vele marad. Sőt, megígérte, hogy még az életét is odaadja érte. És megtagadta. És azt mondta, hogy nem ismerem Jézust. És Jézus ezt nagyon jól tudja, hogy ő megtagadta Jézust. Mi lesz ez után? Fogja még őt Jézus szeretni? Meg tud neki bocsátani? Lehet még a tanítványa? Mert utána látta, hogy Jézust elvitték, elhurcolták, még Pilátushoz is, ott megkorbácsolták, és utána kivitték a Golgota hegyére, és keresztre feszítették. Most is hallja, ahogy a kalapáccsal a szöget a kezébe és a lábába verték, és felemelték a keresztet, ami belezuttyant a gödörbe. És Jézus szenvedett, de kimondta a szót, elvégeztetett, és kilehelte lelkét. Aztán levették Jézus testét a keresztről, és egy sziklasírba rakták. És harmadik nap, amikor mentek az asszonyok, és jöttek azzal a hírral, hogy nincs ott Jézus a sírban. Mi történt? Akkor igen, Péter volt az első között, aki ment és szaladt, minden erejét összeszedve szaladt, hogy a sírt megnézze. Mi történt? Tényleg nincs ott Jézus? Akkor hol van Jézus? Mi van vele? És amikor belépett a sírba, és látta, hogy nincs ott Jézus, megdöbbent. De Jézus megjelent nekik. És Jézus megmutatta, hogy ő feltámadt, hogy ő nem maradt a halálban, hogy ő él, hogy ő most is van, hogy van folytatás. Ő mondta nekik, hogy menjenek el újra Galileába, Tibériás tengerhez. De mi lesz? Szereti még őt Jézus? Mit csinálhat Jézusért ezek után? Mert ő kudarcot vallott, ő megtagadta. És ezek után, amikor nem tudta, hogy mi van vele, Jézus sem jelent meg nekik, úgy gondolta, hogy elmegy halászni. Elmegy halászni, ahhoz legalább ért. Mielőtt Jézussal találkozott, úgyis mindig halászott. Amikor beesteledett, eljött az alkalmas halászásra való idő, szépen összeszedték a hálókat, be is rakták a csónakba, annak rendje módja szerint, és elmentek halászni. De mint ahogy már mondtam, egész éjszaka, hiába dobálták a hálót a vízbe, meg húzták ki, újra és újra üresen húzták ki a hálót. Kudarcot vallott a hűségében, kudarcot vallott a szakmájában. Semmi nem jön össze. Fáradtan, megtörten, kiábrándultan áll a csónak végén. Nem látja, hogy hogyan tovább. És erre valaki megáll a parton, és megkérdezi tőlük. Van valami ennivalótok? Rátapint a lényegre. A hiányra, a kudarcra. És ekkor ők nagyon őszintén és fájdalmasan csak ennyit mondanak. Nincs. Ez az őszinte válasz. A kudarc, a belső kudarc külső kudarcba is vezetett. Nincs remény. Nincs cél, nincs mit enni. Nem boldog az életem, nem látom az irányt, hiába valóvá lett a küzdelmem. Csalódtam önmagamban. Hiába a fáradozásom. Semmi nem sikerül. És akkor megszólal a parton álló illető. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. Ugye emlékszünk, mit csináltak egész éjszaka? Egész éjszaka kivetették a hálót a hajó jobb oldalán, meg bal oldalán, és nem volt benne semmi. De most nem is gondolkodnak. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. És Péter kiveti a hálót a hajó jobb oldalán. És képzeljétek el, megmozdul a víz. A halak mind oda sereglenek. És a háló újra tele van hallal. És ekkor, amikor a háló megtelik, felismerik, hogy ki az, aki ott áll a parton. Hát ki áll ott a parton? Jézus! Jézus maga áll ott a parton. Péter nem bírja tovább. Oda kell, hogy menjen Jézushoz, hogy biztos legyen benne. Szereti őt? Megbocsátott neki, hogy újra a szemébe nézzen? Gyorsan fölveszi a ruháját, és beledobja magát a vízbe, és úszik, hogy minél hamarabb ott legyen. A többiek meg ugye kivonják a hálót, meg a csónakkal közelednek a parthoz. Van számomra üzeneted? Nem tudok nélküled élni, érzi Péter. És amikor kiérkeznek a partra, Jézus ott vár rájuk. Ugye azt kérdezte tőlük, hogy van-e ennivalótok. De mire kiérkeznek a tanítványok a partra, Jézus ott várja őket a tűznél, és kenyérrel és hallal kínálja őket. Jézus megvendégeli tanítványokat azzal, amire éppen szükségük van, hiszen éhesek és fáradtak. Véget ér az éjszaka. A felkelő nap megtörte a sötétség erejét. Miért csak most lépett melléjük Jézus? Eddig is ott volt. Látta vajon a küzdelmüket? Újra el kellett jutniuk oda, hogy egyedül nem megy. Jézus bár ott állt a parton, egészen közel hozzájuk, egy karnyújtásnyira, a tanítványoknak meg kellett tapasztalni, hogy Jézus nélkül már a rutin munkák sem mennek. Egyedül nem megy. És akkor megvirradt. És ő szólt, és csodát tett. Majd megtörte a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy, mint az utolsó éjszakán a halála előtt. Igazi kenyérrel leteti őket. És lelki kenyérrel, a megbocsátással. És ezek után megszólal Jézus, magához hívva Pétert, és megkérdezi tőle, szeretsz-e engem? Emlékszünk még rá, hogy Péter mit csinált a főpap udvarán. Megtagadta Jézust. És ez kínoszta. Mert érezte, hogy az ígéretét nem tartotta meg. És most Jézus ott áll mellette, szeliden a szemébe néz, és megkérdezi, szeretsz-e engem? Kudarcot vallottál, megtagadtál, nincs értelme az életednek. De én most azt kérdezem, hogy szeretsz-e? Nem azt kérdezem, hogy mit csináltál, csak annyit kérdezek, hogy szeretsz-e engem? Mert minden ezen múlik. Ha szeretsz, akkor legeltetheted az én juhaimat. Legeltesd az én bárányaimat. Mert van folytatás. Én élek. És tervem van veled. Van értelme az életednek. Szeretsz engem? Akkor állj fel. Szeretsz-e engem, Péter? Bízol-e bennem? Hiszel-e bennem? Mersz-e engem követni? mert én bízom benned. Én megbocsátottam. Én rád akarom bízni az én juhaimat. Én szeretlek. Nem mondok le rólad. Velem újat kezdhetsz. Van folytatás. Péter, érted haltam meg. Értetek haltam meg. Nem azért, mert gyenge voltam. Nem azért, mert a gonosz erői legyőztek. Én győztem, mert halálommal kifizettem bűneitek, kudarcaitok árát. Nem kell, hogy céltalanul kudarcot vallottam, folytasd az életed. Én élek, és magamhoz vondlak, és elküldelek. Jézus, ő föltámadt, és él. És megszólítja ma is azokat a gyerekeket, és azokat a felnőtteket, akik úgy érzik, hogy az életük valamilyen területén kudarcot vallott. Hogy nem tudok megváltozni. Megígérem, és mégsem sikerül teljesítenem. Nem szeretnek úgy, mint mást. Nem vagyok olyan jó. Nem világosodik körülöttem a homály, a sötétség. Jézus megjelenik, és egyszerűen csak egy kérdést tesz fel. Szeretsz-e engem? És ha erre a kérdésre a szíved mélyén őszintén válaszolsz, és igent mondasz, akkor meg fogod hallani Jézus válaszát. Belül, mélyen a szívedben meg fogod hallani az ő válaszát. Én is szeretlek téged. Nem vagy kudarcot vallott. Nem mondok le rólad. Tervem van veled. Bízd rám magadat. Menj, és vidd el szeretetemet a többieknek, akik szintén kudarcot vallottak, vagy akik még nem is ismernek engem. Ha szeretsz, munkatársam lehetsz, mert én szeretlek. Jöjj, és kövess engem, mondja Jézus. Szeretsz-e engem? Erre a kérdésre próbáljunk válaszolni, és fogadjuk el az ő szeretetét az úrvacsorai közösségben. Amen.
Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy általa és a Szentlélek ereje által bennünket megszólíts üres, céltalan utakról magadhoz, az élet útjára vezess. Köszönjük neked azt, hogy önmagadat adtad nekünk az igében, az úrvacsorai közösségben. Köszönjük azokat az embereket, akiket ránk bíztál, gyermekeket, családtagokat, szülőket. Azért imádkozunk, hogy valóban felelősen tudjuk hordozni őket, meg tudjuk élni azt, amire hívtál, hogy életünkben a te szereteted gazdagodjék meg, és üres, céltalan, kudarcba vesző utak helyett azon az úton járjunk, ahol a te szereteted vezérel bennünket. Így imádkozunk, Urunk, a családokért, gyülekezetünk családjaiért, házasságokért. Minden rájuk terhelődő nyomásban őrizd meg és védjed meg őket. Imádkozunk azokért, akik egyedül élnek, mert elvesztették szerettüket, párjukat, vagy mert ezt adtad nekik. Kérünk téged, hogy te légy az, aki egészen közel jössz hozzájuk újra és újra, és akik felgyújtottad a számukra az egyedül létben való elhívást. Imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért ezen a húsvéton, hogy valóban megerősödhessünk a feltámadás evangéliumában, de nem csak magunkért, hanem az egész országért, az egész népért, hogy te belőled vehessünk reménységet és erőt, hogy benned újuljon meg ez az ország erkölcsileg, gazdaságilag és minden értelemben. Mai napon is eléd hozzuk azokat, akik az árral küzdenek. Áldjad meg az ő kezük munkáját, ne tedd hiába valóvá. Add, hogy megmaradjanak a gátak. Add, hogy embereknek vagyonát, otthonát ne mossa el a víz. Így imádkozunk, Urunk, az egész hazánkért. Köszönjük neked, hogy előre tekinthetünk arra a világra, amit te elhozol. Hogy új eget és új földet várunk. Hogy ennek az újnak az erői már most itt vannak, és megérintenek bennünket. Hogy az úrvacsora is ezt jelenthette számunkra, hogy elhozod azt a világot, ahol nem lesz többé sem fájdalom, sem gyász, sem könnyek, sem erőszak, sem jajkiáltás. Érd egészen mélyen a szívünkbe ezt a reménységet, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy üdvösségünk reménységre szól. Így dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál, aki élsz és uralkodsz, és aki itt tanítottál bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de hallgass meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.